Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Precedens 142 milliárd forintnyi uniós pénz kifizetését függesztené fel Brüsszel. A kormány szerint nem vették figyelembe a tényeket.
A BKV-re és a gyógyszerkasszára is kevesebb juthat, intézkedéscsomagot dolgoz ki a kormány.
Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Afganisztánban, 4 meghaltak, a korán égetés ellen tiltakoznak.
És itt van a Gigapixel galéria magyar festőzsenik alkotásai úgy, ahogy még senki sem láthatta.
Példa nélküli döntést hozott az Európai Bizottság.
A brüsszeli testület részlegesen felfüggeszteni a Magyarországnak szánt uniós felzárkóztatási pénzek, majdnem 150 milliárd forint folyósítását.
Az ok, a bizottság szerint Magyarország nem tudja hosszú távon 3% alá szorítani a költségvetési hiányt. A kormány szerint a brüsszeli testület nem vette figyelembe a tényeket és méltánytalan döntést hozott. Ők úgy számolnak, hogy idén és jövőre is sikerül tartani a hiánycélt.
Olli Rehn jelentette be Brüsszelben az Európai Bizottság döntését. Az unió szakértői szerint 2013-ban 3% felett lesz a magyar költségvetés hiánya. Emiatt javasolják, hogy függesszék fel 495 millió euró, azaz majdnem 150 milliárd forint kohéziós támogatás kifizetését a jövő évtől. Olli Rehn azt mondta, ez nem büntetés, hanem így akarják arra ösztönözni Magyarországot, hogy helyrehozza a hibát és igazodjon az uniós szabályokhoz. Magyarország tavaly évvégéig kapott időt, hogy csökkentse az államháztartás hiányát. Ezt névleg sikerült is teljesíteni, de csak egy a hazai össztermék körülbelül tizedét kitevő egyszeri bevétellel. Jövőre Magyarország ismét át fogja lépni a 3%-os küszöböt, indokolta a döntést az uniós biztos. Magyarország ellen 2004, vagyis az uniós csatlakozás óta folyik a túlzott deficit eljárás, amiatt mert folyamatosan magas volt a költségvetési hiány. A legnagyobb például 2006-ban több mint 9, 2010-ben pedig 4,2%. 2011-ben először került 3% alá a hiány, ám az a bizottság szerint csak a bankadónak, a válságadónak és a magánnyugdíjpénztári pénzek átirányításának köszönhető. A brüsszeli szakértők szerint idén szintén marad a 3% alatti GDP arányos hiány, viszont 2013-ra 3,25%-ot jósolnak, ami 4%-kal magasabb az elvárt szintnél. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 70 milliárdos kiigazítást várnak 2013-ra, és azt mondják, erre többször felhívták már a magyar kormány figyelmét.
Méltánytalan és megalapozatlan.
Az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyta a tényeket, amikor ezt a döntését meghozta. Így reagált az unió előterjesztésére a miniszterelnök szóvivője. Szijjártó Péter szerint a kabinet mindent megtett, hogy teljesítse az uniós kötelezettségeket, még a héten is újabb intézkedéseket hoztak.
A jövő esztendőre vonatkozólag a bizottság 3,25%-ot becsült Magyarországnak, ezért olyan kormányzati döntések születtek a héten, amelyek további 4,1%-kal csökkentik a jövő évi hiányt, amely így 2,85% környékére várható.
Az újabb intézkedésekről Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György miniszter is levélben tájékoztatta az Európai Unió vezetőit. Olli Rehn azt mondta, megkapták a leveleket, de szerinte ezek nem tartalmaztak olyan konkrétumokat, ami miatt megváltoztatták volna az uniós testület döntését.
A kormány intézkedés csomagot dolgoz ki azért, hogy az uniót is meggyőzzék arról, szerintük jövőre biztosan 3% alatt lesz a hiány. Már a kormány eleve így számol, az unió szerint az eddigi tervek alapján ez nem tartható. A mostani elképzelések szerint például kevesebb támogatást kap 2013-ban a BKV, és tovább csökkentik a gyógyszerkassza támogatását is. A tét tehát majdnem 150 milliárd forint.
Nagyjából az egy tizede annak az összegnek, amit a kormány a 2012-es évben a költségvetésbe betervezett, mint Európai Uniós forrás.
Vagyis a századvég kutatási igazgatója szerint ennek a pénznek a hiánya nem döntené romba a gazdaságot, csak lassíthatná az állami beruházásokat. Így például az M3-as és az M43-as autópályák továbbépítését, valamint a budapesti 1-es és 3-as villamos vonal meghosszabbítását. De még az sem biztos, hogy ez a pénz elveszett.
Ez az összeg, ezt még nem kezelném semmiképpen ténynek, ez inkább egy fenyegetés arra vonatkozóan, hogy 3% alá csökkentse a kormányzata az államháztartási hiányt 2013-ban.
Az első lépéseket már meg is tették ennek érdekében, hiszen a magyar közlönyben megjelentek szerint a nemzetgazdasági miniszternek több tárcavezetővel együtt olyan intézkedéseket kell kidolgoznia, amelyekkel tartani lehet a 3% alatti költségvetési hiányt.
A 3% alatti hiány biztos teljesítéséhez bőven 3% alatt kell, azt gondolom, tervezni. Ez idén nagyjából egy 100 milliárd forintos megtakarítást igényel a költségvetésben, a következő évben pedig már 300 milliárd forintos megtakarítást.
Tovább csökkentik a gyógyszerkassa támogatását, kevesebb pénz jut a BKV-ra. Ezen felül a kormány beszerzési tilalmat rendelt el a bútorokra, autókra, informatikai eszközökre és telefonokra. Így a Nemzetgazdasági Minisztérium számításai alapján jövőre 0,4%-kal biztosan csökkenhet a költségvetés hiánya. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a deficit 3,25% lesz.
Ha ebből levonjuk a 0,4%-ot, akkor gondolom mindenki számára nyilvánvaló, hogy a kormány tartja a 3% alatti hiányt ebben az évben is és a következő évben is.
Az uniós pénzügyminiszterek várhatóan március 12-én tárgyalják majd az Európai Bizottság javaslatát.
Most kapcsoljuk külpolitikai szakújságírónkat, Víg Zoltánt. Zoli, mit jelent most ez a döntés Magyarország számára, illetve mi a menetrend, mi a következő lépés?
Jó estét kívánok a nézőknek, szervusztok! Valóban, ahogy hallhattuk, március 12-én ülnek össze az uniós tagállamok pénzügyminiszterei, hogy a bizottság javaslatáról, hiszen egyelőre javaslatról van szó, döntsenek. Ez viszont minősített többség kell, ami azt jelenti az uniós nyelvezetben, hogy nem elég a tagállamok kétharmadának többsége, de még egy súlyozott szavazás révén el kell érni, azt is el kell érni, hogy a uniós összlakosság döntő többségét kitevő országok is a javaslat mögé álljanak. Ez viszont ugye még 3 hetet ad arra a magyar kormánynak, hogy azokat a költségvetési kiigazítási terveket, kezdeményezéseket, amelyeket idáig már a bizottság által egyelőre informálisnak minősített módon közölt Brüsszellel, azokat számokkal, adatokkal alátámasztva ismét beterjessze. Tehát jó esély van arra, hogy már a pénzügyminiszterek tanácsának döntés vagy ülés előtt okafogyottá válhat az egész eljárás, és ezek a szankciók nem jelennek meg majd a valóságban, a gyakorlatban később, de egyébként mindezekre a változtatásokra még az év végéig is van idő.
Zoli, ha mégis felfüggesztenék ezeket az uniós pénzeket, az milyen területeken jelentenek komoly érvágást, és mikortól?
A kohéziós támogatások az uniós fejlesztési pénzek csupán egy részét képezik. A GDP arány alapján ezeket a kohéziós támogatásokat azok az országok kapják, amelyek az unión belül kevésbé fejlettnek számítanak. A további fejlesztéseket elsősorban az infrastruktúrális projektekhez kötik, ez közlekedésfejlesztés jelent, környezetvédelmet jelent, és tulajdonképpen a különbség kiiktatását jelenti a gazdagabb és szegényebb államok között. Amennyiben ezeket a pénzeket el is vonnák, ez nem érinti a többi uniós fejlesztési alapot, a regionális fejlesztést, a szociális alapot vagy a mezőgazdasági kifizetéseket, de le kell szögezni, ez egyelőre még csak egy tervezet, a bizottság javaslata, és még hosszú idő van arra, hogy ezen korrigálni lehessen.
Zoli, köszönjük!
Az MSZP szerint nem véletlen, hogy éppen Magyarországot büntetik. Az LMP szerint is a kormány hibája a bizottsági döntés. A Jobbik elnöke felülvizsgálná Brüsszel és Budapest kapcsolatát, a demokratikus koalíció pedig Orbán Viktor távozását követeli. A Fidesz szerint méltánytalan, a KDNP szerint pedig elfogadhatatlan a mai verdikt.
Kovács László szerint sajnálatos a brüsszeli döntés. Az MSZP alelnöke azt mondta, nem véletlen, hogy az eddig példátlan szankciót Magyarországgal szemben alkalmazzák először.
Igaz, 2011-ben ez a hiány 3% alatt volt. De nem szerkezeti változtatásokkal, nem szerkezeti átalakítással sikerült ezt elérni, azaz nem fenntartható módon, hanem egyszeri intézkedésekkel.
A Jobbik példátlan büntetésnek tartja a 2013-as uniós támogatás 1/3 kitevő megvonást. Vona Gábor szerint felül kellene vizsgálni kapcsolatunkat az unióval.
A miniszterelnök úr a lehető leghamarabb hívja össze a parlamenti pártok elnökeit, abból a célból, hogy döntsünk az Európai Unióhoz való viszonyunkról, jövőnkről, erről beszéljünk őszintén.
Az LMP a magyar kormány hibájának tartja az Európai Bizottság döntését. Jábor Benedek szerint az unió által elvárt költségvetési hiány elérésének megszorítás lesz az ára.
Magyarország az egykulcsos adó árát a jelek szerint kétszer fizeti meg. Egyszer, amikor az alacsonyabb jövedelmei csökkennek, másodszor, amikor ennek a gazdaságpolitikai álmokfutásnak a következtében az Európai Unió 150 milliárd forint zárulását a bizottság javasolja.
A demokratikus koalíció a miniszterelnök távozását követeli. Molnár Csaba szerint a korábbi szocialista kormányok nem felelősek az uniós döntésért.
Ilyen szankciót az Európai Unió fennállása alatt még soha egyetlen egy alkalommal nem alkalmazott, semmelyik tagállammal szemben sem.
A Fidesz alelnöke azt mondta, méltánytalan az Európai Bizottság döntése. Kósa Lajos szerint az unió azt sem vette figyelembe, hogy Magyarország időben reagált a korábbi uniós kritikákra.
Most az unió egy olyan kormányt büntet és egy olyan országot, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy a költségvetési hiányát 3% alatt tartsa.
A KDNP egy közleményt adott ki. Ebben azt írják, elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottságon keresztül a megadóztatott bankok és a multinacionális cégek arra akarják kényszeríteni a magyar kormányt, hogy minden terhet a nyugdíjasokra és a munkavállalókra hárítson.
Egyetért az Európai Bizottság döntésével Andor László magyar uniós biztos. Azt mondta, méltányos a testület javaslata. Ő maga egyébként nem volt jelen az ülésen egy budapesti programja miatt, álláspontját írásban juttatta el a bizottságnak. A Fidesz szerint méltatlan lett posztjára Andor László azzal, hogy nem vett részt az ülésen. A KDNP szerint ez minősíthetetlen és elfogadhatatlan. Az MSZP-s Kovács László volt uniós biztos, pedig azt mondja, Andor László rossz döntést hozott, hogy nem volt ott, viszont arra is felhívta a figyelmet, hogyha ott lett volna, akkor sem szavazhatott volna a javaslat ellen.
Míg az Európai Uniós Bizottság Magyarországról szavazott, Andor László Budapesten egy szakszervezeti szövetség által rendezett konferencián mondott beszédet a nyugdíjrendszerről. A kohéziós alapok befagyasztásáról hozott brüsszeli döntésről azt mondta, szerinte az előterjesztés méltányos, mert adott időt Magyarországnak a változtatásra. Ő maga is támogatta.
Ez a döntés előrelátható volt, és én írásban leadtam a hozzászólásomat.
Köszönöm. Nem lett volna befolyásoló tényező, ha ott van és érvelni tud ezen az ülésen?
Az írásban leadott hozzászólásomban érveltem, igen, rendesen.
A Fidesz ügyvezető alelnöke szerint Andor László méltatlan lett a tisztségére. Kósa Lajos azt mondta, a magyar uniós biztosnak viselnie kell rossz döntésének összes következményét.
Az egyetlen lehetséges lépés, hogyha a becsületét és az arcát meg akarja őrizni a magyar emberek előtt, akkor azt mondja, hogy gyerekek, ekkorát himáztam, ennyi volt.
Az MSZP alelnöke szerint Andor László rossz döntést hozott, amikor egy másik program mellett döntött. Kovács László, aki korábban maga is uniós biztos volt, ugyanakkor azt mondta, a biztosok nem képviselhetnek nemzeti érdekeket, csupán információkkal segíthetik a testület munkáját.
Andor László egy helytelen döntést hozott, amikor egy másik programot választott, és nem azt, hogy ott van ezen a bizottsági ülésen, mert ez egy hamis látszatot kelthet, és alapot adhat arra, hogy olyasmit kérjenek számon rajta, amiben egyébként ő nem hibázott, hogy nem szavazott a bizottsági javaslat ellen.
Az LMP frakció vezetője azt mondta, sajnálja, hogy Andor László nem vett részt az uniós bizottsági ülésen. Jávor Benedek ugyanakkor szintén emlékeztetett, az uniós biztosok feladata nem a saját országuk képviselete. A KDNP elfogadhatatlannak tartja, hogy Andor László nem ment el arra az ülésre, ahol Magyarországról döntöttek.
Görögország a világ legrosszabb adósa, legalábbis a legnagyobb európai hitelminősítő szerint. A Fitch Ratings egyszerre 5 fokozattal rontotta a görögök hosszú távú államadósságának besorolását. Ennél lejjebb már csak akkor kerülhet az ország, hogyha tényleg fizetésképtelenné válik. A Fitch a tegnap elfogadott mentőcsomagban szereplő adósság leírással indokolta a döntést. Szerintük ez majdnem olyan, mintha Athén tényleg képtelen lett volna teljesíteni kötelezettségeit.
A Magyar Bankszövetség március 5-én dönt az árfolyamgátról szóló törvényjavaslathoz érkezett fideszes indítványokról. Az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága ma támogatta Rogán Antal és Németh Zoltán javaslatát, ami nem az ingatlan értékét, hanem a felvett hitel nagyságát maximalizálná 30 millió forintban. A bizottság ülésén többször személyeskedésektől hangos vita alakult ki. A szocialisták elsősorban azt kifogásolták, hogy a módosítások megszavazásával miért nem várja meg a bizottság a bankszövetség álláspontját. Az árfolyamgát bevezetését az ellenzéki frakciók, így az MSZP, az LMP és a Jobbik is támogatja.
Megalakult a versenyszféra új érdekegyeztető fóruma. A kormány a munkaadói és a munkavállalói szervezetek képviselőit tömöríti ez a testület. Szomba Sándor foglalkoztatás politikai államtitkár azt mondta, a kormány fontos feladata a gazdaságélénkítés mellett a foglalkoztatás bővítése. Hozzátette, a versenyszférát érintő megállapodással olyan fórum jött létre, ami teret ad a közös gondolkodásnak a foglalkoztatás politikáról és a munka világáról.
A kollektív szerződés visszaállítását és a BKV helyzetének rendezését követelték mai tüntetésükön a közlekedési vállalat dolgozói. A tiltakozók a belvároson át a főpolgármesteri hivatalhoz és a parlamenthez vonultak, ahol egy petíciót is átadtak. A szakszervezetek azt mondják, ha nem érnek el eredményt, márciusban sztrájk lesz.
Szélsősáv, ebből a szalaga leszünk, úgymond mit?
Budapest három pontján, a Nyugati, a Baross és a Boráros téren gyülekeztek a tüntetők. Egy időpontban indultak és a Blaha-Lujza téren találkoztak. Azt követelték, hogy a BKV állítsa vissza a kollektív szerződést, amit korábban felmondott, mert így a dolgozók 20-30%-kal kevesebbet fognak keresni.
A munkavállalók olyan helyzetbe kerülnek márciustól, hogyha megszűnik a kollektív szerződés, hogy családok sokasága teljesen kilátástalan helyzetbe kerül. Gyakorlatilag válságban a helyzetbe kerülnek családok, nem tudják fizetni a rezsijüket.
A demonstrálók petíciót is megfogalmaztak. Ebben többek között követelik, hogy a főváros és a kormány hozzon érdemi döntést a BKV finanszírozásáról, dolgozzák ki a cég működtetésének hosszú távú koncepcióját, és továbbra is támogassák a BKV Előre Sportegyesületet. A petíciót a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának adták át. Vitézi Dávidot hangos dudaszóval fogadták a tüntetők.
Tudjátok pontosan, hogy jegybevételekből sehol nem tartja fönn magát a világon egy ilyen szolgáltatás, és dolgozók nélkül sem működik, akik ezt a hátukon viszik. Ezt mi pontosan tudjuk, és azon vagyunk, hogy a rendszer működjön, és a finanszírozása meglegyen.
A petíciót a parlamentnél a miniszterelnökség munkatársának is átadták. A demonstrációt foci meccs zárta, a tüntetőkből alakult egyik csapat a kormány, a másik a főváros mezében focizott, a labdára pedig azt írták, utazó közönség. A szakszervezetek azt mondták, ha nem érnek el eredményt, márciusban sztrájkot hirdetnek.
Újabb diáktüntetés, újra engedély nélkül. Az ELTE bölcsészkarának udvarára hívott össze fórumot a hallgatói hálózat. A diákok most sem kértek területhasználati engedélyt, ezért a kar dékánja nem engedélyezte a rendezvényt. A hallgatók ezután bementek az egyik terembe, szintén engedély nélkül. A dékán utánuk ment és közölte, egy órát ad nekik, és kérte, hogy utána távozzanak az épületből. A hallgatók egyébként azért hívták össze a fórumot, hogy a felsőoktatási keretszámok módosítását követeljék az oktatási államtitkárságtól. Egy hete szintén a hallgatói hálózat tagjai voltak azok, akik néhány órára elfoglalták az ELTE jogi karát.
Rohamosan terjed az influenza, egy hét alatt megsokszorozódott azoknak a száma, akik az influenza tüneteivel fordultak orvoshoz, csak Bács-Kiskun megyében egy hét alatt négyszer annyian, mint előtte. Csongrád megyében már járvány van, a szegedi klinikán két betegnél mutatták ki az A és a B típust, ezért itt látogatási tilalmat rendeltek el, ugyanúgy, ahogy a tatabányai Szent Borbála kórházban és a Szekszárdi kórház szülészetén.
Már négy halottja van a rendőrök és a tüntetők összecsapásainak Afganisztánban. Három városban is tiltakoztak a bagrami légitámaszponton történt korán égetés ellen. Az amerikai védelmi minisztérium bocsánatot kért, szerintük ez csak is véletlenül történhetett, nem akarták megsérteni az afgánokat.
Egyre durvábban és egyre több helyszínen csapnak össze tüntetők és rendőrök Afganisztánban. Kabulban, a parlamentnél és az amerikai támaszpont közelében is folyamatosan tiltakoznak a korán égetés miatt. A rendőrök helikopterről a tömegbe lőttek, miután a feldühödött demonstrálók szembeszálltak velük. Az ország keleti részén fekvő Jalalabadban pedig halált kiáltottak az amerikaiakra a tüntetők. Ezek a hitetlen betolakodók országunk, becsületünk és koránunk ellenségei. Össze kell fognunk és ki kell őket űzni az országból, mondta egyikük. A bagrami légitámaszpont. Állítólag itt dobták a szemétbe és szállították a hulladékégetőbe az iszlám szent könyve, a Korán több példányát. Hogy pontosan mennyit, nem tudni. A bázison börtön is van. A vallásos szövegeket az ott fogva tartott táliboktól kobozták el, mert úgy vélték, azok szélsőséges bejegyzéseket tartalmaznak, és a rabok így küldözgetnek egymásnak titkos üzeneteket. A könyvek maradványait helyi munkások fedezték fel. Washington precedens értékű büntetést csürgetett, az afganisztáni NATO csapatok parancsnoka pedig bocsánatot kért a történtekért. Az ügyben nyomozást rendeltem el, a vallási anyagokat véletlenül égették el, ez persze nem változtat azon, hogy elégették, mondta Joe Allen. Tavaly azután törtek ki zavargások az afgán világban, hogy egy amerikai prédikátor Floridában koránt égetett. De a legnagyobb visszhangot az egyik dán lap váltotta ki 7 éve, amikor az újság Mohamed prófétát ábrázoló gúnyrajzokat közölt le. A karikatúrák megjelenése soha nem látott méretű tiltakozás hullámot indított el az iszlám világban.
Újabb 8 holttestet találtak a Costa Concordia roncsai között az óceánjáró januárban futott zátonyra. Olasz lapinformációk szerint az egyik holttest egy 5 éves kislányé. Ő a katasztrófa legfiatalabb áldozata. A gyerek édesapjával utazott a hajón, aki szintén az eltűntek között van. Eddig összesen 25 áldozat holtteste került elő a roncsból, de a búvárok még legalább 7 ember földi maradványait keresik. Közben az olasz hatóságok, a hajó 4 tisztje és az üzemeltető cég 3 munkatársa, többek között a Costa Cruises alelnök ellen is vádat emeltek.
Legalább 49-en meghaltak és több mint 500-an megsérültek Buenos Airesben, amikor egy vonat túlfutott a megállón és a sineket lezáró akadálynak ütközött. A helyszíni tudósítások szerint eddig 12 holttestet emeltek ki a roncsból, de ennél sokkal többen rekedtek a vonatban. Az argentin közlekedési miniszter szerint a szerelvény 20 kilométeres sebességgel csapódott a vágányzárnak. A legnagyobb kár az első kocsiban van, mert a hátsó részébe 6 méter mélyen fúródott bele a második. A balesetet fékhiba okozhatta.
Itthon a magyar termelőké a millenáris 3 napig, lesz íztérkép és kóstolni is lehet majd. 5000 magyar ízt mutatnak majd be itthonról és a határon túlról. Március 9-e és 11-e között tartják a kézműves magyar ízek vásárát. A cél a hagyományos alapanyagok népszerűsítése. A termékeket kategóriákba is sorolják, 7 magyar és 4 határon túli ízrégiót alakítanak ki. Ez alapján rajzolják meg az íztérképet, a látogatók pedig szavazhatnak majd a minőségi magyar termékekre.
5 év alatt több mint 500 milliárd forintot költenek a parlagi sasok védelmére Magyarországon, a pénz 3/4-ét az Unió fizeti. Védeni pedig azért kell őket, mert vannak, akik szándékosan mérgezik a madarakat. Mostantól a Nemzeti Nyomozóiroda is segíti a felkutatásukat. A Madártani Egyesület még 2008-ban kereste meg a nyomozóirodát, mert akkor egyetlen év alatt 35 madár pusztult el így.
Ez a fővárosi állatkert madárkórháza. Itt mossák ki a gyomrát azoknak a megmérgezett parlagi sasoknak, amelyek nem pusztulnak el azonnal. A rendelőben most nincs sas, csak ez az egerész szőv, amit kihűlés miatt hoztak be állatvédők. Ezek a sasok már nem kerülhettek madárkórházba. A megevett méregtől azonnal elpusztultak. A parlagi sasa 80-as évekre majdnem kipusztult Magyarországon, most újra 150 pár él itt. Akár több is lehetne, ha az elmúlt másfél évtizedben nem mérgeztek volna meg legalább 100 sast szándékosan.
Hibás gazdálkodói hozzáállás van mögötte, hogy a ragadozók által okozott kárt ezekkel az illegális módszerekkel gondolják csak megoldhatónak, és mi ezt be szeretném mutatni, hogy egyrészt ez bűncselekmény.
A gazdálkodók nem a sasokat, hanem a rókákat és a varjakat akarják ritkítani, ezért méreggel vagy növényvédőszerrel átitatott csalitetemeket helyeznek ki a földekre illegálisan. A méreg ráadásul nem válogat, és elpusztítja a ragadozó madarakat is. 2008-ban egyetlen év alatt 35 parlagisast mérgeztek így meg. A Madártani Egyesület ekkor kért segítséget a Nemzeti Nyomozóirodától.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a kezdeményezése ebben a projektben nemes és célra vezető, hiszen ahogy itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, a parlagisas populációnak az Európai Unión belül a 2/3 itt él. Tehát, hogyha ebben hozzá lehet tenni és tudunk segíteni, ami egyébként is azt gondolom szakmai munka része is hozzátartozik, akkor örömmel és méltóképpen állunk ennek elébe.
A sasmérgezések visszaszorításában a Nemzeti Nyomozóiroda és a Madártani Egyesület mellett a Nemzeti Parkok, az Országos Vadászkamara és a Fővárosi Állatkert is részt vesz.
Egy 400 éves hárs képviseli Magyarországot az Európai Évfája versenyen, mert hogy ilyen is van. Jövő szerdáig interneten lehet szavazni a magyar fára, meg persze a többire is. A felső mocsoládi hárs törzse olyan hatalmas, hogy egyszerre legalább 6-7 ember kell, hogy körbeüleljék. Több legenda is fűződik hozzá.
A legenda szerint egy pusztító erdőtűz után éppen ennek az öreg hársnak a magjaiból élet újjá a felső mocsoládi erdőség, egy garabonciás, vagyis vándorvarázsló csodálatos erejének köszönhetően. A történet úgy tartja, hogy a fa egyé vált a garabonciással, átvette a varázserőt és őrzi az erdőt. A fa történetét szinte minden helybéli ismeri, és nincs is olyan felső mocsoládi gyerek, aki még nem ászott volna be az odújába. Nem véletlen, hogy idén ez lett Magyarországon az évfája. Az évfájának a korát 400 évesre becsülik, és legalább 6-7 ember kell ahhoz, hogy körbeöleljék. Somogyban egyébként nem ritkák az ilyen famatuzsálemek.
Somogy híres volt a legelő gazdálkodásáról, és a legelőket tudatosan, amikor a legelőt, az erdőt állották a legelő miatt, meghagytak fákat annak okán, hogy ez alatt tudtak delelni az állatok.
Az évfája most az európai versenyben is részt vesz.
Szerencsére ott vezetjük a mezőny, de hát nagyon vékony a jég, mert pillanatok alatt lehet csinálni 500 szavazatot. De hát nagyon reméljük, hogy esetleg sikerül megnyernünk, ami én úgy gondolom, hogy Somogy megyének, ennek a kis falunak és egész Magyarországnak egy nagyon pozitív kicsengésű dolog lenne.
A felső mocsoládi házra február 29-ig lehet szavazni ezen a honlapon.
Tüzelőre volt szüksége, ezért neki állt lebontani az elhagyott nyaralókat egy férfi Miskolcon. A rendőrök akkor fogták el, amikor éppen két épület tetőszerkezetét szedte szét. Jukóbánya Miskolc mellett van, szinte a várossal összenőve, az itt élők többsége munkanélküli. Áram ugyan van, de közmű nincs a településen. A rongálás pedig mindennapos. Amikor ugyanis elfogy a tűzifa, akkor gyakran elbontanak egy kerítést vagy egy faházat. A mostani esetben a rendőrség lopás miatt indított eljárást.
A Bükkben pedig helikopterrel, terepjárókkal és kvadokkal keresték a fatolvajokat. 5 embert elfogtak, 2 a rendőrségre is bevittek. Borsod megyében mindennaposak a falopások, tavaly több mint 10 millió forintos kárt okoztak a tolvajok.
Fölmegyünk a Sajóvölgy, Rudabánya, fel Akterek, végig a határ, mert Tornanádaska térség, azért ez zűrös hely. Onnan át Rakaca völgy.
Egy utolsó gyors egyeztetés, és már indult is a helikopter, hogy a levegőből is figyelje a fatolvajok mozgását. Az akcióban 13 rendőr és 9 természetőr vett részt. A helikopter mellett 8 telepjáróval és 2 kvaddal eredtek a tolvajok nyomába.
A Natura 2000-es területek esetében nemzetközi kötelezettségvállalás jön Magyarországnak, tehát mindenféleképpen célunk és feladatunk is, hogy ezeket visszaszorítsuk a rendelkezésre álló lehetőségenkkel.
Ezt a teherautót távcsővel vették észre, de az ellenőrzéskor minden papírt rendben találtak.
Rajta van, hogy mikor kezdte a használatot.
5 fatolvajt viszont elfogtak, 2 be is vittek a rendőrségre.
Van olyan hely, ahol lovaskocsis fatolvajt, van olyan hely, ahol kerékpáros vagy kézikocsis fatolvajt fogtak el a helyszínen, illegális fakitermelésen tetten érve.
A fatolvajok több mint 10 millió forintos kárt okoztak tavaly Borsod megyében, még úgy is, hogy átlagosan minden harmadik nap fogtak el közülük valakit a rendőrök.
A Jobbik börtönnel büntetni a fa és terménylopást, szerintük akár 2 börtönt is kaphatnának a tolvajok. Volner János frakcióvezető helyettes azt mondta, azért kell szerintük szigorítani, mert több helyen megszűnt a mezőgazdasági termelés a terménylopások miatt. Szerint a falopások miatt elítélt embereknek önfenntartó börtönöket kellene létrehozni, ahol a börtön gazdaságban maguknak kellene megtermelni azt, amit megesznek.
Soha nem látott részletek, ecsetvonások, vagyis a magyar művészet történet 18 meghatározó alkotása máshogy, mint eddig. A Magyar Nemzeti Galéria honlapján hihetetlenül részletes felbontású képeken nézhetik meg az érdeklődők, például Benczúr Gyula, Ferenczi Károly, Rippl Rónai József, vagy éppen Szinyei Merse Pál alkotásait. Ez a Gigapixel Galéria. Nézzük meg!
Benczúr Gyula egyik leghíresebb festményét nézik a Nemzeti Galéria látogatói. Ez az alkotás kordonnal van elkerítve, hogy ne lehessen túl közel menni. És ez már ugyanaz a kép, a Budavár visszavétele egészen közelről. Mindehhez csak egy számítógépes program kellett.
Ezzel lehetővé válik a művészetet kedvelők számára, hogy otthonról, ugye a számítógépük segítségével, a fotelből ülve nézzék meg olyan aprólékosan ezeket a műtárgyakat, ahogyan esetleg a múzeumban nem tehetik.
A galéria honlapján a magyar művészet történet 18 meghatározó alkotását lehet tanulmányozni. A képeken a festők minden egyes ecsetvonása látszik. A festmények legapróbb repedései is megfigyelhetők.
Ezeknek a festményeknek bármelyik részletére beközelíthetünk, megvizsgálhatjuk, hogy milyen technikával készült. Az alkalmazás másik része pedig oktatási jelleggel készült, azon pedig különböző információk vannak a műről, illetve a festőről.
Európában a Magyar Nemzeti Galéria a második múzeum, amely honlapján ilyen részletességgel teszi közzé a festményeket.
Eddig tartott ma a híradó, most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán a párizsi helyszínelők, utána pedig az On the Spot.
És este ma nem lesz, legközelebb majd csütörtökön várjuk Önöket az estében, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Kérem, segítsen nekem. Rosszabb, ha a tettes ismerős, mintha egy ideg. Az ilyen elmebetegeket semmi sem tartja vissza.
Párizsi helyszínelő.
Nincs nap, hogy ne jutna eszembe.
Elmondok mindent, hogy minél előbb elkapják.
Ma este az M1-en. A következő részben.
Angelo nem léphet be ebbe a házba.
Nem akarom, hogy találkozz vele. Lehet, hogy egy kicsit túl durva képet festettem róla.
Daphne ma este elment arra az Eastwest-izére.
Minek?
Daphne, mit keresel itt?
Maga Miss Monyosz?
Igen. A sátrából mászol elő reggel 7-kor.
Ebben a kórházban szültem 16 évvel ezelőtt.
Mi folyik itt? Béllyel jársz.
Elcserélt lányok. Holnap este az M1-en. A Magyar Televízió 1976-ban közvetített először Forma 1-et. Az még egy másik világ volt, de már bekacsintott hozzánk a nyugat. 1986-ban a Hungaroringen, a keleti blokk első világbajnoki futamán szájtátva láttuk, hogy Piqué budapesti taxisok módjára fékezi ki Sennát, megnyerve ezzel a futamot. Egy évvel később Mansell drámáját figyelhettük, a fránya jobb hátsó kerékrögzítő anya miatt. 89-ben Japánban Prost és Senna együtt csúsznak ki. A brazilt a pályamunkások tolják vissza az aszfaltra, és ezért kizárják. 94-ben Schumi a szemünk láttára nyeri meg első világbajnoki címét. 2001-ben pedig épp a Magyar Nagydíjon állítja be a professzor rekordját, negyedszer sem találva legyőzőre. 11 év után a száguldó cirkusz visszatér oda, ahol egykor Knézi Jenő és Dávid Sándor hangja tette teljesebbé az élményt. Most Mezei Dániel, Szújó Zoltán, Bende Adrien és Weber Gábor várja önöket hétről hétre. Versenyben vagyunk. Forma 1. március 18-ától az M1 és a Kossuth Rádió műsorán.
Tönkreteszi a napjait a nátha az ordugulás? Fél a szövődményektől? A Nasopax Orspray helyreállítja az orrlégzést, hidratálja a nyálkahártyát, feloldja a berreket, váladékot, így segít a fül- és arcüreggyulladás megelőzésében. Nasopax, 4-es hatású orrspray. Többet tud, mint gondolná.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.